Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, és ez itt a Belépési Küszöb, a Partizán két hetente jelentkező podcastja, amiben a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetünk meg hívott vendégeimmel. A mai adásban Virág Sára, Kontrollnak az újságírója lesz a vendégem, aki egy nagyon izgalmas Substack oldalt, hírlevelet is működtet, ahol különböző az aktuál politikán túl igazából társadalmi kérdéseket földolgozó írásokat publikál. Hamarosan bemutatom őt, de mielőtt ezt megtenném, kérlek kövess be a Belépési Küszöböt ott, ahol éppen hallgatod vagy nézed ezt az adást. Hogyha teheted, akkor a schulznora.hu oldalon iratkozz fel az én hírlevelemre is, itt plusz tartalmakat osztok meg, illetve előfizetésre is tudod támogatni a munkámat, és szintén a videó, illetve a podcast alatti leírásban megtalálod a Partizán támogatásának lehetőségeit, hiszen a Belépési Küszöb a Partizán munkatársaival a Partizán stúdiójában készül, úgyhogy nagyon megköszönöm, hogyha ebben a formában is támogatod a munkánkat.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világbérdő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
És akkor fordulok kis Virág Sárához. Köszi szépen, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
És hogy már említettem, te a Kontrollnál dolgozol, ami egy nagyon új média oldal.
Új és izgalmas, igen.
Na, mesélj szerintem akkor röviden csak a munkádról egy kicsit. Szerintem már láthattak egyébként sok élő közvetítésben, adott esetben a nézők, illetve véleménycikkeket, híreket is publikálsz a Kontrollnak az oldalain. Nem tudtam, hogy csatornaként mutassam be, vagy a kontroll.hu-ként. Mi az, ami neked igazán fontos ebből?
Én azt mondanám, hogy Kontroll, azon ment a vita egy darabig, hogy kontroll.hu vagy kontroll, de a kontroll.hu az a domain név, de a csatorna is igazából megállja a helyét, ugyanis elég sok videós tartalmunk van, sőt talán kicsit több videós tartalmunk van, mint írott, bár ez a jövőben valószínűleg megváltozik, mert tervezzük a weboldalt is felfejleszteni a videós tartalmak mellé. Igen, én a médiában dolgozom már egy pár éve. Az ATV volt az előző munkahelyem, meg az Indexnél is dolgoztam egy rövid ideig, igaz, hogy az tényleg csak egy rövid ideig, egy hét hónapig nagyjából. Úgyhogy egy pár éve már hivatásos médiamunkás vagyok, és hát amikor a Magyar Marci elindította ezt, akkor azt én is nyomon követtem.
Ezt mondjuk el, hogy ő Magyar Péternek a
Magyar Péternek
testvére.
Az öccse, igen, aki esetleg nem tudná, igen. Tehát amikor ezt elindította, azt úgy én is nyomon követtem, és szimpatikus volt az, hogy mit szeretnének csinálni, meg eleve az egyébként, hogy ezt az egészet fel lehet építeni gyakorlatilag a nulláról. Nekem ez tetszett, úgyhogy akkor megkerestem, hogy ez vagyok, és hogy szívesen csatlakoznék, úgyhogy igen, írott tartalmakat is gyártok, meg valóban az élő közvetítésekben is láthattak már az emberek esetleg. Hatházi Ákosnak gyakorlatilag az összes tüntetésén szinte ott voltam, úgyhogy igen.
Igen, meg szerintem szintén ugye a meneten, az Erdélyig tartó meneten, igen. Ott össze is futottunk,
igen.
Meg most a legutóbbi október 23-án te kaptad a kispártokat.
Igen.
Erről röviden mesélsz egy kicsit, hogy milyen volt az MKKP, meg a Mi Hazánk rendezvénye?
Hát én tudtam, hogy a Mi Hazánkosok lövöldöznek ágyukkal, de azért ez ott élőben kissé más megélés volt, mint erről olvasni, meg hallani. Hát érdekes élmény volt mindenféleképpen. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Mi Hazánkosok a tömegben, ők nagyon-nagyon kedvesek és nagyon rendesek voltak velem. Bár valószínűleg nem tudták, hogy ki vagyok, meg nem volt rám írva semmilyen egyéb tulajdonságom, ami esetleg számukra nem szimpatikus, úgyhogy lehet, hogy azért, de ők nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy érdekes volt egyébként az, hogy ezt hogyan kommunikálják ezek a pártok, hogy ezeknek a rendezvényeknek mi a funkciója, így a Hősök terés Magyar Péter által csak a legnagyobb eddigi Tisza rendezvénynek nevezett esemény mellett, úgyhogy Érdekes volt.
Igen, nekem ami feltűnt az, hogy az MKKP gyakorlatilag egy olyan eseményt szervezett, ahol nézték a többi politikai pártnak az eseményét.
Igen. Annak én a legvégére értem oda, amikor Magyar Péternek a Hősök terei beszédét kommentálta a Nagy Dávid meg a Csoki, úgyhogy ott az volt a program egyébként, igen. De ők elégedettek voltak vele, úgyhogy végül is ez a lényeg.
Így van. Na jó, akkor térjünk is rá az egyéb munkáidra, ami nekem a legizgalmasabb, azt írod a Substack oldaladon, ami ugye egy ilyen hírlevél felület, meg egy blog egyben, és én is nagyon kedvelem, meg nagyon aktív vagyok rajta, hogy te egy magyar, felforgató zsidó újságíró vagy, akinek erős véleményei vannak, és szereti a technót. Imádtam ezt a bemutatkozást, és nagyon érdekel, hogy mit jelentenek neked ezek az identitások, és hogyan befolyásolják a munkádat, meg a megélésedet a világról.
Ez egy érdekes kérdés, hogy miért ezeket választottam, mint jelzők. Hát a felforgató zsidó az igazából az onnan jön, hogy nekem a nem túl távoli felmenőim között vannak zsidók, és ezt az identitást azt ugyan én nem igazán érzem magaménak, mert nem is így nőttem fel, tehát hogy abszolút nem tanultam semmit se a hagyományokról, se a kultúráról. Habár édesanyám azért gyakran felemlegeti ezeket a gyökereket, úgyhogy ő erre büszke. De azon kívül, ha vett egy hanuka gyertyát, amit néha meggyújtunk, azon kívül nem nagyon volt más dolog. Úgyhogy én ezzel csak tavaly kezdtem el foglalkozni, és elkezdett érdekelni az, hogy mi ez a kultúra, meg a hagyományok, de ettől függetlenül nem érzem azért annyira az identitásomnak. De ez még egy korábbi munkahelyemen szóba került, és akkor ahol ez szóba kerül egyébként, ott azért ez nagyon hamar vicc tárgyává válik, és ott ragasztotta rám ezt a becenevet egy kedves barát, és az még hozzátartozik ez a történethez, hogy amikor én elkezdtem írni 23-24 éves koromban, akkor is volt egy saját oldalam, csak akkor vettem egy domaint, és felépítettem egy weboldalt saját magamnak, ami hát úgy nézett ki, ahogy, ami különösen érdekes az én informatikai képességem ismeretében, de oda írtam az ilyen hasonló cikkeket, mint amiket most írok a Substackre. És annak ez volt a neve, a felforgató zsidó, és ez egy ilyen visszaemlékezés igazából, csak saját magamnak, mert erre én emlékszem. De az interneten még felelhetők a nyomai ennek az oldalnak, csak már nincs rajta semmi, mert már nem üzemeltetem.
És miben, mit jelent a felforgató zsidó, vagy mi az, amivel szemben ez a felforgatás megjelenik?
Igazából ez leginkább arra vonatkozik, hogy edgelordnak születtem, és ez az írásaimból is látszik, úgyhogy ezért kaptam ezt a becenevet is. Úgyhogy.
Na igen, ez hoztam néhány idézetet is, úgyhogy majd aki még esetleg nem ismeri a szövegedét, ő is tudja itt most a hallomás alapján kicsit beazonosítani. És az egyik, amit itt rögtön kivettem, az gyakorlatilag egy ilyen arcpoetikának tekinthetjük, szerintem azt írtad, hogy nem hiszel az ezotériában, a horoszkópban, a szellemekben, a homeopátiában, nem vagyok cinikus, de naív és idealista sem. Nagyon rossz véleményem van az emberiségről, de aki azt hiszi, hogy ezt személyes tapasztalatok alakították, téved. Sokan és sokat bántottak, ez a gondolat azonban empirikus tapasztalások helyett egyszerű tényekből táplálkozik.
Igen, még mindig kiállok emellett a véleményem mellett. Én azt gondolom, hogy azért az emberiség alapvetően inkább rossz, mint jó, bár nyilvánvalóan mind a kettő dolog felelhető bennünk, és mind a kettőt lehet ösztönözni, tehát hogy ez abszolút így van. De azért szerintem, hogyha végignézünk így a történelmünkön, inkább a rossz fele mentünk el, és jóval többször, mint a jó fele. Úgyhogy én alapvetően rossz véleménnyel vagyok az emberről, meg az emberi természetről, azzal együtt is, hogy egyébként csodálatos élőlénynek tartom az embereket, és nagyon csodálatos teljesítményekre voltunk képesek. Meg vannak az életnek nagyon szép pillanatai, meg az élet úgy alapvetően szép, de azért inkább rosszak vagyunk, mint jók szerintem. Hmm. Vagy gyengék legalább.
Gyengék, és ezt a jövőre elvonatkozott, szóval inkább így pessimista vagy a igen, mi generációnk jövőjével kapcsolatban?
Például most ha felteszük azt a kérdést, hogy eljutunk-e arra a felismerésre, hogy a bolygó megmentése érdekében nekünk mit kell tennünk, most így a klímaválságra gondolok például, én nem hiszem, hogy el fogunk jutni erre a felismerésre, és nem hiszem, hogy elég ember kezd el elég dolgot beiktatni az életébe, vagy amúgy döntéshozók elég hamar eljutnak erre a felismerésre. Tehát például az, hogy zöld politikával nem lehet kampányolni, mert hogy az ég egyet a világon senki nem fog erre szavazni, azért szerintem az elég sok mindent elmond. Hmm. Úgyhogy. De azt is szoktam mondogatni, hogy ha most mindent kitörölnénk, és újrakezdhetnénk az egészet, adott esetben akár egyébként a most meglévő tapasztalatunkkal és tudásunkkal valószínűleg ugyanott tartanánk ennyi idő múlva, mint a föld szempontjából, úgyhogy
Igen, hát szerintem ez az egyik kérdés, vagy ez biztos, hogy egy ilyen ideológiai törés is szerintem sokak között, hogy azok hangsúlyozódnak-e ki a múltunkból, amikre alapozva lehet elképzelni egy pozitívabb jövő, de nyilván igen, szerintem nem. Különösen szerintem azokban az időszakokban, amikor valahogy a bizonytalanság, meg a nehézségek nagyobbnak tűnnek, akkor egyébként szerintem erősebb.
Ez igen, egyébként az valószínűleg.
A gondolkodás. Igen. De pont egyébként szerintem most, vagy nem tudom, nekem legalábbis ez a megélésem, hogy annyira erős egyébként az átpolitizáltsága még ennek is.
Ez így van.
Hogy egy csomóan nyilván nagyon szeretnének reménykedni. Akármelyik oldalra is szavaznak, de nagyon szeretnének reménykedni egy valamilyen módon pozitívabb jövőben.
Ez így van, ezzel is egyetértek egyébként.
Ja. És igazából nekem az tűnt fel, hogy azok a véleménycikkeid, amik megjelentek, azok nagyon sokszor ilyen inkább nemzetközi témákkal foglalkoznak. Szóval, hogy azok, amiket úgy nevezhetünk, szerintem ilyen kultúrharcos témák, legyenek azok akár ilyen, nem tudom, női-férfi viszonyokkal, családdal, akár életmód tartalmakkal, vagy életmód kérdésekkel foglalkozók, sokat írsz ugye erről, hogy a valláshoz milyen a viszonyod, vagy akár a zsidó-palesztin konfliktushoz milyen a viszonyod, amiket legalábbis abból az irányból, ahonnan én nézem ezeket, nagyon sokszor ezeket úgynevezett kultúrharcos témáknak nevezik. És ezen gondolkodtam egy csomót, hogy te is kritikus vagy azzal, szerintem, hogy ennyire pörögnek ezek a témák, majd belemegyünk egy-kettőbe konkrétan is, és mégis ezekről írsz. És nagyon érdekel, hogy erről úgy gondolkodsz, mint hogy bele kell menni ezekbe a témákba, hiszen úgyis ez érdekli valamilyen szinten az embereket, és akkor már legyen ott a te véleményed is, vagy ami azért nem csak a te véleményed nyilván, hanem szerintem megtestesít egy olyan álláspontot, amin valószínűleg azért többen vannak a magyar társadalomban. Vagy pedig ezen te is dilemmázol, hogy érdemes-e írni ezekről, mert hogy az már önmagában pörgeti tovább ezt a kultúrharcot.
Hát egy kicsit úgy vagyok a kultúrharcos témákkal, mint a szovjet hűtőgyárban dolgozó munkás, hogy akárhogy próbált összerakni az alkatrészeket, soha nem hűtő lett belőle, hanem mindig tank. Nekem a kultúrharc az ilyen egy kicsit, hogy akármihez nyúlok, azért valahol mindig kijön ez a kultúrharcos vonal. Hát őszintén amúgy telekritikus vagyok ezekkel, és azt gondolom, hogy azért tehát saját magammal szemben is kritikus vagyok, mert azt gondolom, hogy egy csomószor olyan dolgokkal foglalkozom, amik teljesen irrelevánsak őszintén. Tehát, hogy az, hogy a magyar társadalom szempontjából abszolút azok, az mindenféleképpen így van. Tehát 8.600.000 fontosabb dolgunk és problémánk van ezeknél. De egyébként a világ szempontjából is szerintem azért ezek nem túl releváns témák. Mondjuk itt már azért kicsit felmerül bennem az a kérdés, hogy ez biztos, hogy így van-e, mert szerintem azért vannak országok, ahol ez nagyobb probléma. Még Európában is, de én szeretek ezekkel foglalkozni valahol.
És miért?
Azért szeretek ezekkel foglalkozni, mert sok olyan dolog van ebben, ami annyira bizarr és annyira felfoghatatlan számomra, hogy egyszerűen az a kérdés, ezt nem tudom megválaszolni, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy amúgy itt tartunk, mint társadalom, hogy most ilyen dolgokkal foglalkozunk, meg ilyeneken gondolkozunk, meg ilyen kérdéseken kell húzakodni, meg nem tudom, tehát például 2025 áprilisában jött az a hír, azt hiszem, hogy a brit legfelsőbb bíróság mondta ki, hogy mi az a nő gyakorlatilag,
igen.
És hogy a biológiai nők között különbséget tesz, meg a transznők között, és hogy erre szükség volt. Ez azért nekem kicsit egy olyan bizarr kérdés, hogy
és egyébként emiatt Nagy-Britanniát nagyon sokan egy hátramaradott országnak kategorizálják be egyébként.
Igen, és hogy milyen fogadtatásra lehet ez a döntés, ezek azért olyan érdekes kérdések szerintem. Az tény és való tényleg, mint ahogy már említettem az előbb, hogy azért Magyarországon nagyon-nagyon, nem csak ebből a szempontból, hogy sokkal nagyobb problémáink vannak, hogy azért Magyarországon a kisebbségek helyzete sem az jelenleg, hogy így ettől kellene tartanunk. Tehát, hogy azért én magyar vonatkozásban azért lennék óvatos, bár még azért így is vannak nekem olyan kérdéses dolgok. Tehát például, ami engem zavar magyar vonatkozásban, az, hogy itt vannak ezek a civil szervezetek, akik ugye ezeknek a bizonyos kisebbségeknek, LMBTQ embereknek a jogaival foglalkoznak, meg az érdekérvényesítésével, teljesen jó, hogy ezt csinálják, és nyilván szükség van rá a magyar társadalomban, de, és nem tudom a létező összesnek a munkásságát, de azért egy párral már itt találkoztam. Ők is képviselnek olyan dolgokat, tehát például az, hogy mondjuk a nemiség az egy ilyen fluid dolog, meg nem az, hogy férfi van, meg nő, hogy én ezt nem értem, hogy ezt miért kell. Tehát, hogy miért nem lehet megállni annál a vonalnál, hogy amúgy jó, vannak ezek az emberek, ők is ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, és nyilván nekik is legyenek jogaik. De egyszerűen nem értem, hogy a normalitástól miért feltétlenül kell elrugaszkodnunk, és miért kell ezt képviselni. Tehát, hogy emellé meg azért olyan nehezen tudok beállni.
És erre amúgy mi a magyarázat, hogy ez valami fajta nyugatnak a mintakövetése miatt van, vagy belülről jön ez a radikalitás a magyar progresszív mozgalomban? Nekem ez mindig egy kérdés, hogy...
Őszintén nem tudom én se, hogy ez pontosan honnan jön, tehát szerintem azért az benne lehet, hogy bizonyos irányokból tájékozódnak ezek az emberek, tehát tisztában vagyok azzal, hogy léteznek olyan tanulmányok, amik ugye állítanak bizonyos dolgokat, és ezeket bizonyos helyeken tanítják, és mondjuk ezek az emberek onnan tanulnak, vagy tájékozódnak, vagy a képzéseik onnan származnak, de ennél többet azért nem tudok, hogy ez pontosan... Ezt lehet, hogy egyszer megkérdezem, vagy csinálok egy ilyen anyagot, hogy ez hogy kezdődött.
Hát amúgy szerintem nagyon izgalmas, mert nekem pont ez az egyik szívfájdalmam, és akkor beleismertünk szerintem ezekbe az ilyen feminizmussal kapcsolatos témákba is, hogy például az egyik szöveged, az nagyon részletesen foglalkozik az egész ilyen amerikai női vélemény vezér, vagy vélemény nyilvánosságnak a kérdésével, és azt mondod, hogy amennyire irritálnak a habzószájú feministák, ugyanannyira birizgálja a hipokampuszomat az a virágrozó karrierrel és jelentős vagyonnal rendelkező nő is, aki szilárdan állítja, ő még annak idején is inkább a szüfrazsettek ellen küzdött volna. És itt alapvetően arra a Viminosphere-nek is nevezett térre gondolsz, ami ugye főként a republikánus pártnak ez az új trumpista holdudvarát jelenti, és tényleg én a felét nem ismertem azoknak, akikről írsz, szóval nyilvánvalóan nagyon benne vagy ebben, miért kezdett ez érdekelni, és kicsit fejtsd már ki ezt, hogy akkor te hogyan gondolkodsz a feminizmusról, úgyhogy próbálod gyakorlatilag háromszögesíteni ezt a teret, azt mondani, hogy vannak olyan túlzásai a feminizmusnak, amivel nem tudsz azonosulni, de nyilván ez a Treadwife irány sem lehet az, ami felé megyünk.
Erre van olyan kedves barátom, aki azt mondaná, hogy ez a podcast világomban történnek csak ezek az események, és egyébként ez valóban ez a buborékomat jelenti, tehát hogy én is, mint a legtöbb ember, azt gondolom saját magamról, hogy tisztában vagyok a saját buborékommal, meg a saját korlátaimmal. Úgyhogy azért ott nagy jelentősége van ezeknek a dolgoknak. Nyilván a különböző közösségi oldalaimnak az algoritmusai dobálják elém ezeket a tartalmakat, tehát például ez a vita, hogy most kinek az eljegyzési gyűrűje mekkora, és ki az igazi Treadwife, az is úgy került elém. De egyébként az korábban is felmerült már bennem ez a gondolat, tehát például amikor Andrew Tate nagyon nagy volt néhány évvel ezelőtt a közösségi médián, akkor mellette is felszólaltak különböző nők, akik vagy már a saját jogukon voltak valakik a közösségi médiában, vagy amúgy akkor lettek azok. És az is eléggé bosszantott, és valóban is még csak egyetérteni tudok a korábbi szavaimmal, hogy tényleg nagyon nem szeretem ezt. Nyilván saját magamra sem mondanám azt, hogy nem vagyok feminista. Annak ellenére, hogy valóban van kritikám a feminizmussal szembe, de nagyon vicces lenne azt állítani magamról, hogy nem vagyok feminista. Tehát, hogy azért a feminizmusnak az érdemeit, azt, hogyha nem ismerjük el, az úgy eléggé bosszant. Hát a képmutatás az, amit nagyon nem szeretek még ebbe, hogy tényleg itt vannak ezek a nők, akik ettől függetlenül állíthatnák magukról, hogy konzervatívok, meg hogy republikánusok, tehát hogy számtalan egyéb aspektusa van még az életnek, ahol lehet valaki konzervatív, de egyszerűen nem tudom felfogni, hogy miért kell pont a feminizmus ellen beszélni, amikor tényleg arról van szó, hogy egyébként virágzó karrierjük van, és ismertek, és amúgy hiába született, nem tudom mikor egy gyerekük, attól függetlenül ugyanúgy mennek dolgozni, és nyilvánvalóan azért, mert amúgy ezt a nők ugyanúgy szeretnék, meg ez a nőknek ugyanúgy fontos, meg az önkiteljesedés ugyanúgy fontos. Tehát, hogyha ez azoknak az embereknek sem sikerül így élni, akkor mit várunk azoktól, akik egyébként még elméleti szinten se értenek egyet azzal, hogy így kellene élni.
Ja, nyilván az van szerintem, hogy sokan egyébként ezt nem tekint, szóval te komolyan veszed őket, és azt mondod, hogy valószínűleg ezt gondolják a világról, amit mondanak, de, igen, hogy, csak... de hogy mégis akarnak karriert is, és hogy ez valamennyire leleplező, és nagyon sokan meg azt gondolják szerintem, hogy azok a nők, akik bármilyen szempontból a szekértolói egy konzervatív irányzatnak, hogy őket valamilyen módon megvezették, vagy ebben az érdekeik mozgatják őket, erről hogy gondolkodsz?
Hát ezt azért nem mondanám feltétlenül, tehát szerintem igenis van jó sok olyan nő, aki önként és autentikusan jutott arra a felismerésre, hogy neki ez a politikai oldala. Akár egyébként olyanok is lehetnek, akik nem értenek egyet bizonyos dolgokkal. Tehát, hogy én szerintem egy nő csak azért, mert nő, attól még lehet konzervatív. Bár ez valóban egy jó kérdés, hogy mondjuk ezeket a gondolatokat, ezeket így hova teszik. Egyébként a vallásra szerintem ugyanezt lehet mondani. Tehát, hogy azért az egyházak retorikájában, meg gyakorlatában még most is vannak olyan dolgok, amikre lehet azt mondani, hogy azért nem túl nőbarátak, mondjuk így, és nyilván vannak olyan nők, akik ettől függetlenül oda tartoznak. Tehát, hogy az is lehet, hogy a kognitív diszonancia az így valahogy elfedi ezeket a dolgokat, és valamire az identitásuknak ez egy fontos része, és azokkal meg nem foglalkoznak, ami meg adott esetben nem illik bele ebbe a képbe. De szerintem azért bizonyos jellegű kritikát meg lehet fogalmazni a másik oldallal szemben is. Tehát ott meg azért egy kicsit azt látom, hogy ez a Simone de Beauvoir-i gondolat érvényesül, hogy ott meg nagyon tolják azt, hogy legyen karriered, és amúgy, ha te családanya szeretnél lenni, akkor az azért nem feltétlenül a legjobb döntés az életben, bár itt hozzátenném, hogy alapvetően azért én is azt mondanám, hogy ha valaki a teljes identitásává azt teszi, hogy ő édesanya, az nem egy jó dolog, mert azok a gyerekek, azok fel fognak nőni valamikor, és akkor utána, hogyha ő ott van, hogy ő most akkor ki, hogyha neki nincs kitetetni, meg kiről gondoskodni, akkor szerintem ez nem egy jó dolog.
És hogy minek neveznéd ezt az álláspontot, amin te vagy? Szóval, hogy az elején azt mondod, hogy ez egy ilyen edgelord álláspont. Egyébként egy nagy részt, szóval, hogy Magyarországon valami fajta ilyen puzsérizmus jut eszembe azért ezekről néha. Tehát, hogy ő az, aki nagyon nem sorolnánk szerintem a konzervatív jobb oldalhoz, hiszen nagyon nagy része a brandjének az, hogy kritizálja legalábbis Magyarországon a jelenlegi kormányzatot. Másrésztről viszont tud elképesztően antifeminista dolgokat is mondani, kifejezetten például, amit MeToo kapcsán nagyon sokszor elmond, az nekem azért kiüti a biztosítékot, és kritizálja egyébként egy időben folyamatosan publicisztikákat írt, mondjuk például a Gulyás Marcinak is a kritikájából, meg a valamiért a Vogue baloldal azonosította őt, nem tudjuk, hogy miért, de mindegy, csak így eszembe jutott most, hogy a Magyar Hangban volt egy ilyen időszak, amikor írta ezeket.
Igen.
És én ezzel kicsit magam is gondba vagyok, mert az biztos, hogy másképp viszonyulok a világhoz, mint Puzsér Robert, meg másképp is, mint ezek a progresszív szervezetek, amikre utaltál, másképp, mint a jobb oldal, és nem, valahogy most ebben vagyok, hogy nem találom, hogy ennek mi a nyelve. Részben azért, mert igen, nem akarok egy cinikus edgelord lenni csak, és hogy lehet, hogy ez van erre nyelv, vagy ahogy te gondolsz erre, ami ennél talán kicsit pozitívabban írja le, vagy megközelíthetőbben.
Hát Puzsér Robert ugye azt is szokta mondani magáról, hogy centrista, és meg kurzusok felett álló. Hát ez a centrista dolog, ezt nem tudom. Tehát azért egyrészt én látom ebben az értéket, meg nyilván azért talán valahol saját magamra is azt mondanám, tehát hogy én se szeretnék képmutató lenni, azt mondani, hogy én jobboldali vagy konzervatív ember vagyok, azért az vicces lenne. Alapvetően nem egy ilyen családból érkezem, tehát a szüleim azok liberális emberek, bár azért hozzátenném, hogy az életmódjukban meg a gondolkodásukban nagyon sok minden konzervatív, de tudok azonosulni ezzel, hogy mind a két oldalban vannak értékek, és meg kell hallgatni az egyiket is, a másikat is, meg amúgy van A szituáció, amikor az egyik oldalnak a megoldásai jobbak, meg van B szituáció, amikor a másiknak, úgyhogy őszintén nem tudom, valahol én is keresem ezt egyébként, hogy pontosan hova is sorolhatnám saját magamat. A feminizmussal azért nekem olyan jellegű problémáim vannak, hogy kicsit túlkapásokat vélek felfedezni azért sokszor.
Na, mi az, ami neked sok? a kortárs feminizmusból. A girl boss feminizmus az, ami sok, szóval az ilyen nagyon fogyasztás, önmegvalósító
típusú. Igen, meg a I don't need no man, meg az ilyenek, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy az ember az társas lény, és nem véletlenül társas lény, tehát hogy szükségünk van egymásra, és azért párkapcsolatban élni az nem egy rossz dolog, azt hiszem.
Egy egészséges párkapcsolatban.
Igen, nyilván igen, egy persze. Egészséges párkapcsolatban. Tehát, hogy persze.
Igen.
De a kvóta is egy olyan kérdés, amivel én azért nem feltétlenül tudok azonosulni, annak ellenére, hogy a mögöttes érvrendszert azt én megértem, hogy még mindig vannak olyan dinamikák, meg olyan berögződések a társadalmakban, amik egyszerűen nem engedik azt, hogy egy meritokráciaként működjön, és majd, hogyha jutunk odáig, hogy amúgy minden embernek a gondolkodása az eljut erre a megfelelő szintre, akkor majd nem lesz szükség kvótákra, és addig meg kell. De azért én ezzel ettől függetlenül elég kritikus vagyok, tehát szerintem erre nem lenne szükség.
Erre még csak ha visszakérdeztetek, mert ezt én is észrevettem, hogy a férfiakkal kapcsolatban, szóval van egy olyan álláspont szerintem most sokakban, hogy az a jelenség, amit látunk, hogy egyre kevésbé jönnek létre párkapcsolatok, azzal annak szerintem van egy óvatos, de pozitív visszhangja szerintem női körökben, vagy feminista körökben, ami szerint valójában ez egy pozitív dolog, mert a nők nem vállalnak be olyan párkapcsolatokat, amikben a férfiak nem tudják azt a szintet megütni, akár ilyen egyenlő bánásmódban, vagy tényleg
igen,
a...
Igen, mert már nem muszáj.
Így van, és hogy a nők is el tudják saját magukat tartani, tudnak annyit dolgozni, hogy saját egzisztenciájuk legyen, stb. És én nekem ezzel kapcsolatban megint csak kicsit azt érzem, hogy valahol ilyen hasadt a politikai gondolkodásom, mert teljesen meg tudom érteni ezt az álláspontot.
Ezt egyébként én is.
De közben pedig van bennem egy nagy félelem azzal kapcsolatban, hogy mi történik a társadalmakkal akkor, hogyha nem jönnek létre párkapcsolatok, vagy hogyha polarizálódnak a nemek.
Hát én problémát látok ebben abból a szempontból is, hogy... Tehát szerintem a férfiaknak azért alapvetően sok szempontból nem túl jó manapság a társadalomban, és kicsit azt érzem, hogy nem feltétlenül foglalkozunk ezzel eleget, hogy rajtuk hogy segítsünk. Tehát számtalan olyan mérőszám van egyébként, ami alapján azért ezt lehet vizsgálni, tehát mondjuk a nők már edukáltabbak, mint a férfiak, meg amúgy sokszor már jobb állásaik vannak, meg többet keresnek, meg...
A nyugati világban összességében.
Igen. Meg... több ingatlant birtokolnak, meg ilyen számok azért már léteznek. Én azt teljesen el tudom fogadni, hogy a férfiakat kellene megtanítani arra, hogy hogyan funkcionáljanak egy modern társadalomban a 21. században, csak szerintem azt se feltétlenül tesszük jól. Vagy nem tudom egyébként, hogy ezt így ezt társadalmilag hogy kellene, de az, hogy TikTokra gyártjuk a videókat, hogy amúgy nem csoda, hogy senki nem akar veled beszélni, azért szerintem az nem feltétlenül segít. Igen. És közben meg azért vannak olyan emberek felbukkannak így az interneten, mint Andrew Tate, meg a Fresh and Fit, meg hasonlók, ami meg ilyen robbanásszerű népszerűségre tesz szert.
És egyébként magyar nyelven is vannak, tehát hogy pick-up artist csatornák, meg gyűlések, meg például a Bihari Ádám féle ilyen gentleman körök, meg csatornák, ami nagyon vicces, hogy ilyen alapvetően ilyen fideszes, vagy fideszhez kötődő média nyilvánosságban közben meg terjednek a videóik, a Fókusz csoport Ádámnak volt egy nagyon jó reakció videója rá, tehát hogy ez az ilyen hipermaszkulinitás is terjed azzal együtt, hogy van ez a másik, inkább feminista vonal is.
Persze, de pont ezért megyünk szerintem két nagyon, nagyon ellentétes irányba, és ez a nem jó ebbe, hogy ha senki nem fog odafordulni ezekhez a fiatal fiúkhoz, vagy férfiakhoz, hogy amúgy valamit kezdjünk azzal, hogy mi a probléma, akkor ezt az űrt, ezt betöltik ilyen emberek, mint mondjuk Andrew Tate, aki utána hát azt tanítja nekik a női nemről, amit, és utána meg azt a problémát kell majd orvosolni, hogy, és ez szinte nem fog segíteni a problémába, tehát hogy egy darab nő nem fog jobban akarni velük beszélni, de ők azt gondolják, hogy ez a megoldás. Úgyhogy ez szerintem is azért egy hát aggasztó helyzet.
Abszolút.
Hogy mi lesz így velünk.
És amúgy nekem kicsit ez is az egyik válaszom erre a kultúrharc kérdésre, hogy látok egy olyan, nem tudom, gyakorlatilag évtizedet a magyar nyilvánosságban, amikor például a Puzsér volt az egyik egyetlen, akinél ezekről lehetett hallani, akár tájékozódni is. Tehát, hogy nem, és akkor nyilván, hogyha valakinek fogyasztod a tartalmait, nem azt mondom, hogy egyet fogsz vele automatikusan érteni, mert nagyon sokszor pont az ellenkezőjét váltja ki valaki, tehát hogy pont, hogy az ellentétére szocializál rá, de hogy ha nincsen valamiről több helyen szó, vagy többféle hangnemben szó, akkor azok, akik viszont foglalkoznak ezekkel a nisebb témákról, azok elviszik az összes figyelmet.
Igen, az én is teljesen egyetértek, és ezt is hiányolom például én is ugyanúgy, hogy jó lenne szerintem, hogyha nem csak a pesti srácok, meg a Mandiner, meg a hasonlók foglalkoznának ilyen témákkal.
Abszolút.
Habár nyilván, tehát hogy ezt a helyén kell kezelni, ha már itt szóba került az október 23-ai rendezvény, tehát a mi hazánknak a mérhetetlen mennyiségű LMBTQ-zása az azért 5 perc után nagyon-nagyon vicces volt ott a tömegben állva hallgatni, hogy valóban azt gondoljuk el, hogy most ez a legfontosabb, és ennyi időt, és ennyi lélegzetvételt kell szentelnünk ezeknek a témáknak, mert hogy azért ezt tényleg nem gondolom, de jó lenne, hogyha más is foglalkozna ezzel, és amúgy tényleg nem lehetne azt mondani, hogy lám-lám, a liberális oldal, meg akár a középen álló oldal az egyáltalán nem foglalkozik ezzel, pedig igenis léteznek. Miközben tényleg jogos az a kritika is, hogy akkor nagyobb teret adunk ennek. De szerintem, ha a kettő közül kell választani, akkor inkább foglalkozunk ezzel. És
igen.
A...
Hát meg az, hogy egy témát feldolgozunk, vagy hogy elhangzik egy vélemény, az még nem jelenti azt, hogy más véleményeknek utána nincsen hely, vagy én például most már 5 éve podcastolok, és ez nagyon néha így kijön, ha valakinek nem tetszik egy vendég, vagy egy téma, akkor annyira ilyen úgy tudja érezni, mintha onnantól akkor nem szabad hallgatni az egészet, vagy hogy akkor az egy rossz álláspontot képviselt, és hogy ez nekem egy tök nagy munka volt, hogy kicsit próbáljak kilépni ebből, és beszélgetni olyanokkal, szóval azért is örülök, hogy eljöttél, akik nem ugyanazt fogják gondolni mindenről, és nem azért beszélgetünk, hogy mindenben egyetértsünk.
De ez egy nagyon nagy probléma a magyar társadalomban, nem? Vagy hát nem csak a magyar társadalomban, nyilván más országokban is, az Egyesült Államoktól kezdve nagyon-nagyon sok helyen, hogy elképesztő módon polarizálódtunk. Én tényleg azt gondolom, hogy sok ember azt hiszi magáról, hogy ő tudja, hogy neki hol vannak a határai, meg... Én azért nem találkoztam még olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy nem, én nagyon kocka módon gondolkozom, és én abszolút nem tudok új információt befogadni. Mindenki ezt hiszi magáról, mondom, én is ezt hiszem saját magamról azért, de ennek meg vannak a korlátai.
Abszolút. És egyébként nekem ez is érdekes, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a polarizáció körüli, hát ott is ebben morális pánik, az is, hogy el van túlozva, mert hogy miért ne lehetne az, hogy mindenki ott élesíti az érveit, meg az álláspontját, és azok aztán ütköznek, és hogy valahogy nagyon ilyen vitapárti voltam nagyon sokáig, és pont szóval, hogy most azért elkezdtem érezni ennek a költségeit abban, hogy hát igazából hol lehetne vitatkozni, vagy a vitától mit várunk? És szerintem az is kicsit valahol, vagy én ennek a talán ilyen liberális mítoszát mégiscsak elfogadtam, hogy majd, hogyha találkoznak álláspontok, meg megvitatjuk őket, akkor abból valami jobb jön ki. És hát nem tudom, mikor hallottam utoljára egy olyan vitát, aminek az volt a célja, hogy meggyőződés, vagy meggyőzés történjen, és nem pedig a saját tábor szórakoztatására történt. Szóval egyszerűen nincsenek ilyen viták.
De szerintem meg csak az se kell feltétlenül, hogy erről szól, hanem egyszerűen csak eszmék ütköznek, és nem is feltétlenül az kell, hogy legyen a cél, hogy meggyőzd a másikat, hanem csak beszélgessetek valamiről, de ebbe szerintem, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, a közösségi média az nagyon-nagyon szörnyű, tehát hogy konkrétan már ott tartunk, nem csak az, hogy különböző tartalmakat dobál fel az algoritmus, hanem hogyha a komment szekciót megnyitod, tehát a kommenteket már úgy rangsorolja, hogy milyen információkkal rendelkezik rólad, és hogyan befolyásolja így a te véleményedet, tehát hogy ez...
Hogy megpróbáljon minél erősebb reakciót kiváltani belőled?
Igen.
Azzal, hogy mondjuk nem tudom, én egy ellenzéki embernek gondol engem, és akkor dobálja az irritáló fideszes kommenteket, vagy...
Igen. Tehát, hogy volt már olyan, aki úgy csinált videót, hogy ugyanazt a videót megnyitotta mondjuk ő a telefonján, meg a párja, és teljesen más komment szekciót árult elé.
Wow.
Ettől függetlenül, úgyhogy azért ez elég ijesztő szerintem.
Mm. Igen, és hát azt hiszem, hogy most pont, amikörül így beszélgetünk, az valahol az, hogy keressük azt, hogy hogyan lehet ilyen jó közegben gondolkodni, meg élni az életünket, meg tartalom gyártani, hiszen nyilván egyszerre most már igazából kicsit el is mosódtak szerintem az újságírás, meg a tartalomgyártásnak is a határai, és ez az, ami engem érdekel még, hogy erre, amit Substack-ként, vagy ennek a hírlevelés platformként nevezünk, ugye, hogy mintha ez lenne kicsit a funkciója, és érdekel, hogy te erre hogyan gondolsz, hogy gyakorlatilag az, amit mondjuk egy publicisztika rovatban lehetett megtalálni régen újságokban, az felköltözött egy gyakorlatilag teljesen tudom, magyar szerkesztőségektől független térbe. Sőt, a magyar újságok szerintem nagyon ritkán mernek véleménycikkeket lehozni, vagy nyilván van, ahol van, meg van, hogy valójában nem véleményeket véleménycikként lehoznak, de hogy látod ezt, miként gondolkodsz erről a magyar Substack térről, meg a vélemény cikkeknek a funkciójáról.
Szerintem fellelhető ez a tendencia, amiről beszéltél. Nyilván tény, hogy vannak olyan médiumok továbbra is, amik jelentetnek meg vannak olyan hivatásos publicisták, akiknek ez a feladatuk, de azért azt gondolom, hogy ez valamennyire befolyásolja azt, hogy tényleg, ha azt nem is mondjuk, hogy bármi más befolyásolja a médiát, de azért az olvasóknak a megléte az mindenféleképpen befolyásolja a médiát, tehát hogy ettől nem független senki sem, hogy most meg tud élni az olvasóiból, vagy sem. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy azért valaki, mindenki alkalmazkodik ehhez, akár tudatosan, akár tudat alatt. Mindenki feltünteti ezekben a véleménycikkekben, hogy ez nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőségnek az álláspontját nyilván, de azért azt gondolom, hogy igen, az kevésbé figyelhető meg, hogy nagyon az olvasótábor véleményével ellentétes vélemények jelennek meg. Tehát én például, amikor még volt az Azonnali, azt én szerettem az Azonnaliba, hogy ők ilyen vitákat Abszolút. Is generáltak konkrétan. Tehát, hogy volt olyan írás, amit úgy tettek ki, hogy az volt a felütés. Hogy most itt ez az állítás, és akkor aki szeretné, az beszállhat ebbe.
És egyébként
egész hosszú vita folyamok voltak ebből, és az teljesen jó volt szerintem.
És azok, akik nagy rész, akik az Azonnalinál dolgoztak, most a Gemisnél vannak, ugye, ami szintén a Substacken megy.
Igen.
És szerintem is ők az egyik és egy előfizetési modellben vannak, és tehát nekem is ez az élményem, vagy ez a megérzésem, most nem végeztem teljes, nem tudom, számszerűsített tartalmelemzést, de hogy a maguk függetlenségre nagyon büszke oldalakon, nagyon kevés, szerintem a véleménycikk. Azok, amiket valamilyen módon be tudunk sorolni, akár a Fidesz, akár az ellenzék környezetében, ott jobban vannak, de ott viszont valamilyen módon szerintem sokszor meg kell feleljenek igen ezeknek az elvárásoknak, és akkor kicsit marad ez az előfizetői modell még, ahol egy szűk közönség, ami hajlandó annyit áldozni rá, és kíváncsi egyébként sokféle véleményre, vagy akár a sajátjától előtő véleményre, az, aki ezt fönn tudja tartani.
Igen, bár egyébként szerintem azt hozzá kell tenni még, hogy nem mindegy, hogy ki írja ezeket a véleményeket, tehát hogy azért ennek olyan embernek kell lennie, meg olyan gondolatoknak kell lennie, hogy erre az emberek kíváncsiak legyenek, tehát szerintem valamennyire ez is befolyásolja azért ezt a dolgot. Pedig én szeretek véleménycikkeket olvasni, tehát hogy én ezeket tovább gondolni is szeretem. A Substack az szerintem is egy nagyon-nagyon jó platform, tehát nagyon örülök annak, hogy ez létezik. Habár pont mielőtt eljöttem volna ide, azelőtt írtam, nem ezzel kapcsolatban, de ugye friss hír, hogy Kínába bevezették már azt, hogy az influencereknek, hogyha olyan professzionális témákról beszélnek, akkor rendelkezniük kell diplomával, vagy végzettséggel.
Wow.
Ezzel kapcsolatban gondolkoztam el azon, hogy ugye ezek a kapuörök, ezek tulajdonképpen megszűntek, tehát most már mint az internet,
igen.
Mint akár a Substack, tehát bárkinek a véleménye, vagy bármilyen gondolata az ott megjelenhet, és akár befolyásolhat is egyébként másokat, bár most nyilván azért ez el kell jutni egy szintig, de elképzelhető, és hogy ebben van pozitívum is, tehát nyilvánvalóan szerintem is van, hogy most már demokratizálódott ez a folyamat ebből a szempontból, de azért veszélye is van annak szerintem, hogy most ki és miben nyilvánul meg, és mennyire ért hozzá, és mennyire nem ért hozzá, és ebből azért voltak már konfliktusok is, hogy különböző podcastekben különböző emberek olyan dolgokról beszéltek, Közel-Keletet elemezzük, úgyhogy egyébként semmi közöm hozzá, meg ilyenek, úgyhogy...
Igen, erre én is azért nagyon próbálok figyelni, hogy ne menjek bele olyan témákba, amikhez nem annyira ért az ember, miközben amúgy nyilván az van, hogy például pont szerintem a jobb oldalnak az is az egyik erőssége, hogy hagyja, hogy emberek úgy érezzék, hogy ők is hozzászólhatnának, vagy hogy nincs ez a szakértői réteg a dolgokon, és ettől valahogy olyan megközelíthetőbbnek tűnik. Szóval ez is mindig így két irányba húz ezzel kapcsolatban is a megérzésem, hogy persze fontos az, hogy betartsunk bizonyos szakmai nem tudom, elvárásokat magunk meg mások irányába, másrészt pedig valamit el is veszítünk, hogyha minden nagyon kimunkált és tökéletes vagy.
Szerintem alapvetően nincs az a baj, hogyha valaki olyan kérdésekről nyilvánul meg, amíg ezt mondjuk így deklarálja, tudod, igen, hogy azért, bár az a baj, hogy nem tudom, hogy az emberek ezt mennyire tudják befogadni vagy értelmezni, mert ez is lehet, hogy elcsúszhat, de alapvetően egy ideális világban vagy ideális szituációban szerintem, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezzel nem vagyok ennek a szakértője, de most csak gondolkozom erről a témáról, vagy itt van erről a véleményem, és mondjuk ez meg ez alapján,
igen,
akkor azért én ezzel nem látok problémát annyira.
Ja, és igen, hát nagyon népszerűek ezek a tartalmak. Szóval, hogy amit te is mondtál, hogy a podcast világ, hát, hogy brutális, hogy mi történt az elmúlt években.
Persze, ami egyébként érdekes is szerintem ahhoz képest, hogy milyen mennyiségű tartalmakat fogyasztanak az emberek. Tehát mondjuk nyilván ez nem reprezentatív, de azért azt én szoktam élvezni, amikor elmegyek edzeni, és akkor látom, hogy valaki edzés közben is ott hallgatja a kis podcasteket, miközben ott tologatja a súlyzókat, tehát hogy tényleg népszerűek ezek a dolgok.
Abszolút.
Ami szerintem jó. Az, hogy most a hagyományos média az mi lesz a szerepe így ebben a világban, az egy jó kérdés. Tehát az, hogy akár az írott tartalmak mennyire maradnak meg, az is egy olyan kérdés, amivel most így gondolkozunk a médiában. Meg azt is tudni lehet, hogy az emberek vizuális tartalmakat fogyasztanak, de abból is már a nagyon-nagyon rövid formátumú kontentet. Úgyhogy az, hogy egyáltalán hajlandók cikkeket olvasni, tehát mondjuk én azon is meglepődtem, hogy ami nekem ilyen nagyon hosszú írásom volt, hogy ezt mondjuk hányan olvasták végig. És lehet, hogy keveset gondolok az emberekről, de azért volt, ami meglepett, hogy ezt végig szenvedte ennyi ember, mondjuk.
Igen, az biztos, hogy most szerintem legalábbis a következő pár hónapnak Magyarországon ilyen szempontból annyi hozadalma lesz, hogy sokkal több figyelem lesz ezeken a zírásokon, meg tartalmakon, és én egyébként bizakodom, hogy a hosszú tartalmakon is, szóval, hogy mind a fideszes, mind az ellenzéki kampány, a tiszás kampány önti magából a hosszú podcast beszélgetéseket, és bár a harcosok óráját olyan sokan nem nézik, mióta nem lehet ráhirdetni, de amúgy azért vannak nyilván, mindennek van valamilyen közönsége, és nem csak, nyilván azokból utána lehet TikTok rövideket is gyártani, de szerintem alapvetően van érdeklődés a beszélgetések iránt, ami valahol
szerintem ez egy jelentős többség, aki ebbe mondjuk nem belekattint, hanem az elejétől végéig végignézi ezeket.
Az nem. Tehát nem gondolom, hogy már csak a saját, amit tudok a belépési küszöbről, meg tartalmakról, nem. Tehát, hogy a többség nézze végig, az nagyon ritkán van, de szerintem az akár, hogy egy negyed órát, 20 percet, fél órát valaki meghallgat, vagy több részletben mondjuk berakja, nem tudom, főzés, házi munka, étkezés mögé. Szerintem ezek valójában olyan dolgok, amik engem megleptek, hogy ennyi, még mindig ennyi figyelmi képessége van megigénye embereknek.
Egyébként ezek az identitáspolitikai témák, ezek azért jók, mert szerintem több ember rezonál ezekkel, legalábbis azért ezt látom, meg ezt tapasztalom, hogy ezek olyan kérdések, amikben azért elég sok mindenkinek van erős véleménye, vagy legalább az egyik vagy a másik oldal hasorolja magát ezekben a témákban, és akkor ezzel kapcsolatban azért úgy meg szoktok nyilvánulni, meg mondjuk ezzel van, aki azért foglalkozik szívesen, mert nyilván a saját identitása és ebből gyökerezik valahol.
Hát igen, vagy az életmód kérdések, és engem ez mostában nagyon foglalkoztat, hogy milyen ugye a jó élet, vagy hogy hogyan képzeljük el azt, amit akár ajánlatként meg tudunk fogalmazni mások felé is, vagy fölvállalni, vagy hogy milyen szintig érdemes belemenni abba, hogy milyen a jó élet. És volt egy tök cikked nemrég, ami a techno, meg a bulizás védelmében jelent meg. Most ugye zajlik ezzel kapcsolatban egy ilyen online diskurzus, főleg, hogy a fiatalok egyre kevesebbet fogyasztanak alkoholt, egyébként sokkal később történik az első szexuális élményük, zárnak be azok a helyek, ahová bulizni jártak Magyarországon a fesztiválok kapcsán. Szerintem ezt egyértelműen érzékelhetjük, hogy a COVID után még volt talán egy erős egy-két év, de hogy azóta
igen.
Azóta sorra zárnak be, főleg az ilyen közepesebb, nagyobb fesztiválok, amik szerintem egy generációnak biztos, hogy meghatározó felnövekvés, vagy felnövés élményei voltak. Szerint egyrészt érdekel, hogy van-e spekulációd arra, hogy miért történik ez a fiatalokkal, másrészt pedig, hogy mi veszik el, hogyha ez a tendencia folytatódik, és ahelyett, hogy kemény technóbulikba mennének az emberek, ahelyett macsalattét szürcsolgatnák house zenére.
Ez szerintem is egy nagyon érdekes kérdés egyébként. Miért történik ez? Hát azt gondolom, hogy azért mi voltunk az utolsó generáció talán, akik úgy nőttek fel, hogy nem volt technológia, meg nem volt okostelefon. Én nagyon hálás vagyok ezért, és mindig nagyon hálás leszek azért, hogy én meg tudom, hogy milyen az utcán biciklizni, meg tudom, hogy milyen a versenyző esőcseppeket nézni az autónak az ablakán, meg ilyenek. Úgyhogy ez biztos, hogy befolyásolja, meg befolyásolta szerintem az ő hozzáállásukat, mind a szabadidős tevékenységekhez, meg mind az élethez. Eleve, hogyha bármit csinálnak, ugye azt is úgy csinálják, hogy közben folyamatosan ott van a telefon a kezükbe, és az Instagram story, meg a fotó az fontosabb, mint maga az élménynek a megélése. Bulizni is így járnak, meg koncertekre is így járnak, ami szintén nem jó szerintem. A fiatalok körében ez a tendencia is megfigyelhető, hogy különböző mentális betegségekkel küzdködnek talán nagyobb arányban, mint a korábbi generációk, tehát mondjuk nagyon sokan szoronganak köztük, meg depressziósak. Erre a COVID ugye rátett egy lapáttal még, tehát hogy külön a COVID miatt is többen küzdenek ilyen mentális nehézségekkel, úgyhogy szerintem ez mind hozzájárul ahhoz, hogy azért nem feltétlenül úgy viselkednek a szabadidejükben, mint a fiatalok. Az, hogy ez mennyire probléma, hát az, hogy nem isznak alkoholt, szerintem az azért nem baj. Tehát bárki bárhogy kritizálja őket, amiatt, mert az ő bulizási szokásaik azok nem olyan, mint mondjuk a millenniáloknak. Azért szerintem ez abszolút nem probléma, hogy ők nem isznak, meg mondjuk nem kábítószereznek annyit. Nekem azt ígértem ennek a cikknek a végén, hogy ezt majd még folytatom, ezt a gondolatmenetet, amit nem tettem meg, úgyhogy most folytatom. Az a problémám ezzel a kritikával, hogy mindig azt fogalmazzák meg, hogy nem az alkoholról, meg nem a kábítószerről van szó, de, és én ezeknek az érveknek a végén azért mégis azt érzem, hogy mégis erről van szó. Tehát, hogy azért mégis ez az a velejárója, ami az extrém, meg a szabadság, meg a határok feszegetése, ami elveszik akkor, hogyha nem a, nem tudom, hajógyári szigeten valami raktárépületben bulizunk, az végül is ezt jelenti. És ezzel azért meg nem tudok azonosulni, meg nem tudok egyetérteni. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy a bulizáshoz szükség van erre, meg nem gondolom, hogy a határok feszegetése az ebből a szempontból nagyon hasznos lenne bárki életében. Tehát, hogyha ezt
igen, de magának a bulizásnak a hiányával, vagy átalakulásával kapcsolatban te is az aggodalmadat fejezted ki.
De ez nem egy ilyen lezárt kérdés. Aha. az én fejemben. Tehát azon a mai napig gondolkozom, hogy ez például probléma, hogyha átalakulnak ezek a bulizási szokások. Tehát én ténylegesen, én nagyon szeretem a technót, és én abszolút átérzem a technónak ezt az ideológiai plusz szféráját, a szakralitását, ami egyébként lehet, hogy nem így van, tehát lehet, hogy csak ilyen köldöknézegetős elméletek ezek, de nagyon ne, élvezem.
Ezt nagyon sokan
beszámolnak ezeket. De nagyon-nagyon érdekes ez az elmélet szerintem, hogy hogy a különböző ilyen elektronikus zenéknek, meg buliknak van-e ilyen plusz jelentése. De az, hogy ez elveszik-e akkor, hogyha tényleg nem a sötétbe valami raktárba csináljuk ezt, hanem a napfényes kávézóba a macsával, tehát hogyha magát a zenét szereted, meg maga a zene jó, ami lehet ugyanúgy jó, akkor ezt végül is meg lehet tenni egy kávézóba is. Úgyhogy ez egy nyitott kérdés számomra.
Hát itt szerintem, ami följön, mint gondolt, és ez bennem is van, hogy valahogy, mintha már az a luxusunk nem lenne meg, hogy olyan szórakozási formákhoz nyúljunk, vagy nyúljanak akár nálunk kicsivel fiatalabbak, amik másnap korlátozzák a teljesítő képességüket. És nem feltétlenül csak azért, mert annyit ittak, hogy másnaposak, hanem mert az időzítése egy technobulinak az alapvetően a hajnali órákig tart, és akkor nyilván a másnapodból elmegy idő, és szerintem ez az, amit kicsit egy ilyen antikapitalista gondolatként föl szokott jönni.
Hát a produktivitás.
Így van, hogy a szabadidőnkben megvan-e az a tényleg luxus vagy szabadság, hogy ne teljesítsünk.
De szerinted ezeknek a fiataloknak annyi dolga van, hogy ők kénytelenek úgy dönteni, mert azért én ezt nem feltétlenül
igen.
gondolom.
Hát ez
hogy,
a kérdés.
Hogy az elképzelhető, hogy kicsit belekényelmesedtek, és mondjuk 20 évesen azért van már egy ilyen boomer mentalitásuk, ha egy 9-kor én már nem megyek sehova, meg...
Igen, amúgy nagyon durva a romanticizálása az otthonlétnek is.
Hát tudod, hogy szól a vicc, hogy azért fizeted a bérleti díjat, tehát nyilván annyit vagy otthon, amennyit
hát ez
tudsz,
az,
mert
hát
azért
igen.
fizet.
Hát igen.
De ez nem tudom, hogy probléma.
És mert én például korábban az egyik ilyen gondolat, ami rám tök nagy hatással volt, mert nem emlékszem, hogy hol hallottam, az pont az, hogy a 20-as éveidben maximalizálni kell azt az időt, amit az lakásodon kívül töltesz, mert akkor van esélyed párt találni, akkor van esélyed barátságokat kötni, akkor van esélyed új információkat találni.
És mondjuk ez azért kicsit szigorú, nem, hogy aha. itt 30 évesen véget ér az életed, és onnantól kezdve...
Nem, de
se új barátok,
igen.
Se új...
Hát reméljük nem, de, de a statisztikák csak mondanak azért ezzel kapcsolatban valamit.
Én inkább azt mondanám egyébként, hogy egy 20 meg 30 között a felépítésünk olyan, hogy ezeket sokkal jobban bírjuk.
Aha.
Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy annak van valóságtartalma, hogy 30 éves korodban, hogyha felkelsz egy másnapból, ez egyáltalán nem olyan, mint amikor ezt 20 évesen tetted, mert 20 évesen a semennyi alvás, borzalmas másnap, hát a hegyeket meg lehet mozgatni ettől még, és ez az, amit 30 évesen azért szerintem nem feltétlenül tud megtenni az ember, úgyhogy ha valamiért, akkor ezért javaslom, hogy ezt inkább a 20-as évek elején csinálja az ember, mint később. Azért azt gondolom, hogy az a gondolat is érdemes megfontolásra, hogy ezt megbánják-e, hogyha ezt nem teszik meg 20 évesen. Tehát, hogy beüt-e a kapuzárási pánikot 40-50 körül, és akkor csinálnak-e valami nagy hülyeséget azért, mert úgy érzik, hogy kimaradtak valamiből a 20-as évek elején. Most csak ezért nem javasolnám senkinek, de azért igen.
Na ez akkor egy izgalmas dolog, amit a következő egy-két évtizedben figyelhetünk, hogy a fiatal Gen Z-vel mi történik majd kapuzárási pánik ügyileg.
Még annyi, hogy bocsánat, de az, hogy emiatt unalmasak lennének, tehát én ezt az unalmas jelzőt nem feltétlenül gondolom indokoltnak. De ez csak azért, mert komolyan attól lesz valaki izgalmas, hogy ő parti állat, és annyit iszik, amennyi belefér, meg kábítószerezik.
Persze,
tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért ettől nem. Ezek egy alapvetően izgalmas embert tehetnek mondjuk még izgalmasabbá ezek a sztorik, de alapvetően ez nem izgalmas. Tehát nem. Ezzel én nem tudok egyetérteni, igen.
Abszolút. És ebben én is látok pozitívumot, hogy más típusú életmódokkal is lehet jobban érvényesülni.
A macsatát és gusztustalan a gondolom, szóval hogy én nem vagyok macsa, sajnálom, én megpróbáltam, de...
Na majd legközelebb készítek neked valami jó zabos vaníliás macsát. Én imádom ezt az ilyen innivalós kultúra, az meg hogy mennyien különleges dolog van, ezt imádom. Bevállalom, akkor soha nagyon fogyasztás központú. Na és akkor még egy téma van, amiről mindenképp akartam veled beszélni, mert nyilván az elején is elmondtuk, ezt szerintem így korrekt, hogy hogy a kontroll azért legalábbis családi vonatkozásában kötődik a magyar családhoz. És tökre megfogott az, hogy neked lejött egy 2026-os választások tétjéről való írásod, ami szintén kicsit ezt a, mint hogyha ez lenne benned, igen, hogy akkor ellene menni mindig annak, ami az adott közegben.
Edgelord, mondom.
Igen. Ami az adott közegben a fősodratúnak tűnik. És ez szerintem egy izgalmas ilyen értelmiségi vita, ami most zajlik, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell elképzelni a 26-os kormány vagy rendszerváltást adott esetben. Igaz, hogy még azért elég messze vagyunk ennek a valódi kérdésfeltevésétől, de ez zajlik. És azt írtad ebben, ez a kontrollon jelent meg, nem a Substackedem, ezt is megtalálják a hallgatók a hírlevélben, össze fogok gyűjteni egy csomó plusz tartalmat. Szóval azt írtad, hogy én nem szeretnék jó ízű rendszerváltást. Én azt szeretném, ha végre magunk mögött hagyhatnánk ezt a szektás, messiás váró mentalitást, ehhez pedig egy dolog kell, de nagyon gondolkodni. Szóval mi az, ami az aggodalmad igazából, vagy ami mozgatta ezt a cikknek a megírását, hogyan látod ebben így a saját szerepedet, meg gondolataidat?
Hát ez a cikk, ez egy válaszcikként született, a Kontroll felületén jelent meg Zalatnai István teológusnak, meg filozófusnak egy cikke, ami hát tulajdonképpen arról szólt, hogy sokkal jobban járnánk akkor, hogyha nem támasztanánk semmiféle aggályt meg kételyt Magyar Péterrel szembe, mert mennyivel jobb lesz akkor, hogyha jó ízű lesz a rendszerváltás, bármit is jelent ez egyébként, mert ez nem volt kifejtve ebben a cikkben. És hát én ezzel nagyon nem tudok egyetérteni, nem csak azért, mert nem értem, hogy mit jelent ez hogy kell elképzelni a jó ízű rendszerváltást, de én azt gondolom, hogy nem kellene elmennünk abba az irányba, hogy mindenki most csak vakon. Sőt, tehát nyilván azok az emberek, akik rászavaznak, azok, ha az aggályaik ellenére szavaznak rá, tehát akkor is a bizalmukat az belehelyezik
a
Magyar Péternek a kosarába.
Igen.
Tehát az, hogy ettől függetlenül igenis álljanak hozzá kritikusan, és ne vegyék fel a szemellenzőt, és ne mondják azt, hogy akkor most vagy soha, és teljesen mindegy, hogy mi az, ami történik, és még csak saját magamban sem fogalmazok meg kételyeket, meg amúgy nem gondolkodok azon, hogy most ez jó, nem jó, egyetértek vele, mi lesz ezután. Azzal én nem tudok egyetérteni, szerintem nem az, hogy nem kellene mindenkinek így viselkedni, és senkinek nem kellene így viselkedni. Úgyhogy...
És ez külön fura nem, hogy ez elvárásként megjelenik. Tehát, hogy nem csak az, hogy valaki a saját magának azt mondja, hogy én már pedig ezt támogatom tüzön-vizen keresztül, hanem, hogy ez az ajánlat ilyen
igen,
közösségi szinten kifejeződik.
Igen, mindenkinek. Igen, valóban. Ezt tényleg nem tudom értelmezni. És én azt is megértem, hogy ha valaki azt mondja, hogy ugye ennek nem most van itt az ideje, tehát én szerintem ettől függetlenül beszélgetni akkor is lehet, de ebben az esetben is felmerül bennem az a kérdés, hogy akkor mikor van itt ennek az ideje. Tehát, hogy ha nem most, akkor nyilván nem a potenciális rendszerváltás után egy nappal, meg nyilván nem fél évvel, mert hogy, és hát a végtelenségig lehet tolni utána, hogy és megértem, hogyha valaki azzal érvel, hogy de mennyi, még mindig nem tudjuk, még nem is látjuk azt, hogy mennyi minden szükségeltetne ahhoz, hogy itt visszaálljunk a normalitásnak a vágányára, de azért akkor se. Tehát, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon jó indok lenne, amivel mostantól gyakorlatilag a végtelenségig lehetne takarózni, hogy most még ennek nem itt van az ideje.
Igen, és hát szerintem nyilván... Bennem is van azzal kapcsolatban kritika, amikor értelmiségek, akik nem értik a politikának valójában a dinamikáját, meg az, hogy mennyire fontos adott esetben a lojalitás, a közösségszervezés, a politikai cselekvésben a fegyelmezettség, hogy egy politikus saját maga nem lehet olyan tépelődő, meg önreflexív folyamatosan, mint egy értelmiségi, de minthogyha most tényleg annyira kezdene kétosztatúvá válni a kampány, hogy legalábbis látom azt, hogy még mondjuk akár elemzőknél, vagy politika tudomány területén dolgozó embereknél is, hogyha kicsit a véleményük nem illeszthető be az egyébként elérhető, nem tudom, ellenzéki narratívába, akkor nagyon tudják kapni az ívet. És igazából én ezért örültem a cikkednek ilyen szempontból, hogy ezen a felületen ez a nézőpont megjelenik, hogy hát attól, hogy valakinek vannak fenntartási, az nem jelenti azt, hogy már rögtön akkor az ellenfél szekerét tolna.
Persze, hát ezt a gondolkodásmódot is meg kellene haladnunk szerintem, meg hát igen, amitől én félek, hogy nyilvánvalóan a mi mentalitásunknak kell megváltoznia, meg nekünk kell amúgy kilépni abból, hogy ilyen döntéseket hozunk, meg ilyen vezetőket választunk, és ahhoz tényleg az kell, hogy gondolkodjunk. Tehát, hogy az is elég komoly problémám volt ezzel a cikkkel, hogy a gondolkodás az azért tényleg fárasztó tud lenni, meg amúgy negatív is tud lenni. Tehát, hogy ennyire tényleg beiktathatnánk az életünkbe, hogy mostantól soha többet nem gondolkodunk semmin, mert számtalan dologban sokkal egyszerűbb lenne, hogyha többet nem gondolkodnánk. Tehát, hogy én ezzel nem tudok egyetérteni. És hát nyilván az lenne a legjobb, hogyha nem az XYZ politikusnak a jó indulatán vagy a jó emberségén múlna, hogy most kihasználja-e a magyar népnek ezt a mentalitását, vagy se, hanem hogyha meghaladnánk ezt a mentalitást, szóval ehhez meg valóban ismét csak azt mondani, gondolkodni kell. Úgyhogy ezért írtam, mert ezzel nagyon nem értek egyet.
Na hát, Virág Sára volt ma a vendégem, és nagyon köszi, hogy eljöttél és megosztottál ezeket a belépési küszöb hallgatóival.
Köszönöm szépen.
Eléritek az írásait már a Substack oldalán, illetve a control.hu-nak a felületén, és a műsorait, illetve tudósításait és az írásait is, úgyhogy ha felkeltett az érdeklődéseteket, akkor mindenképpen ajánlom, hogy kövessétek, nézzétek ezeket. Engem pedig tudtok követni szintén a sulsznora.hu-n elérhető hírlevelemben. A belépési küszöböt kérlek kövessétek be ott, ahol most hallgattátok, néztétek ezt a beszélgetést, illetve a leírásban megtaláljátok a Partizán támogatásának lehetőségeit is, hiszen a belépési küszöb a Partizán stúdiójában a Partizán munkatársaival készül, úgyhogy előre is köszönöm a támogatásotokat. 2 hét múlva találkozunk, addig is minden jót kívánok, sziasztok!